Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Isten legszebb teremtményei vagyunk, éljünk egységben, fogalmazott Leó pápa a szegényekhez fordulva Albánóban. Augusztus 17-én vasárnap a Szentatya a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében együtt ebédelt azokkal a szegényekkel, akiket az albánói egyházmegye karitászának munkatársai segítenek. Az ebéd elején néhány szóban köszöntötte őket. 14. Leó pápa elmondta: szeretném megosztani veletek azt a mindannyiunk számára oly jelentőségteljes gesztust, a kenyértörést, megtörjük együtt a kenyeret. Ez az a mozdulat, amellyel Jézus Krisztus felismerhetővé válik övéi között. Ez a Szent Mise. De a mise azt is jelenti, hogy mindannyian együtt vagyunk az asztal körül, és részesülünk azokból az adományokból, amelyeket az Úr nekünk adott. A Szentatya hozzátette: a legszebb teremtmény az, aki Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett, vagyis mi mindannyian. Ebben az értelemben mindannyian Istennek a képét hordozzuk, és fontos mindig emlékeznünk arra, hogy Isten jelenlétét éppen egymásban találjuk meg. Ezért az is, hogy ma délután itt vagyunk, együtt ebédelünk, azt jelenti, hogy Istennel élünk ebben a közösségben, ebben a testvériségben. Egyházi személyek is állami kitüntetést vettek át augusztus 20-a alkalmából. Gulyás Gergely miniszter augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adott át többek között Fodor Andrásnak, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöki helynökének, pápai káplánnak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Alföldi régiója korábbi vezetőjének, a betegek, az elesettek és a rászorulók megsegítése érdekében több évtizeden át végzett önzetlen karitatív munkája elismeréseként. A miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adott át többek között Ág Ernő Péternek, Szombathely megyei jogú város önkormányzati képviselőjének, a Szent Quirin Szalézi Egyházközség világi elnökének, a Szaváriában vértanúhalált szenvedett Szent Quirin emlékének ápolásában vállalt szerepe, illetve több mint két évtizede végzett közösségépítő tevékenysége elismeréseként. Amikor mindent digitalizálunk, akkor van igazán szükség arra, hogy valamit a két kezünkkel valósítsunk meg, mert így válik maradandóvá, hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten a mesterségek ünnepe hivatalos megnyitóján. Kiemelte: az, hogy több mint 1000 év után itt a budai várban együtt köszönhetjük egymást augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén, István király döntésének is köszönhető, és annak a kiállásnak, hogy a magyarság megmaradt kereszténynek, és a családok a csodálatos magyar kultúrát örökítik át generációról generációra. Boncidára, Válaszútra és Kolozsvárra látogatott Sulyog Tamás államfő vasárnap, háromnapos erdélyi magánlátogatása első napján. A köztársasági elnök a mezőségen, a Kolozsvártól 30 kilométerre található erdélyi Versailles-ként emlegetett boncidai Bánfi kastélyban kezdte látogatását. A köztársasági elnök és kísérete elsőként megtekintett egy asztalos műhelyt is, ahol az ablak és ajtókeretek bútorzat felújítása zajlik. Itt egy alapítvány szakképzést tart egyetemi hallgatóknak a hagyományos építőmesterségek elsajátítására, az épített örökség helyreállítására. Ők ez idő alatt munkájukkal segítik a helyreállítást. Sulyog Tamás úgy értékelt: Közép- és Kelet-Európának nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy ezek a szakmák megmaradjanak, mivel évszázados tapasztalatról van szó, amit nem szabad elengedni. Végül az időjárásról. Nagyrészt gomoly felhős, napos idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak, csapadék nem lesz, az északi északkeleti szelet élénk a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok között alakul, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Idén is lesz fáklyás királyköszöntő. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztette egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az álomalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. Az idei program augusztus 19-én kedden 18 óra 30 perckor kezdődik az EGRI Dobótéri Minorita templomban. A kulturális műsort követően, Habis László köszöntője után fáklyás menet indul az EGRI várba. A vár székesegyházban Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszönti a résztvevőket. A fertálymesteri testület énekkara fellépését követően Kós Ede, Lajos városi plébános mond ünnepi beszédet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Zabar Juditot nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Eltelt egy év, és ismételten itt vagyunk a koltai házaspár udvarán, a Sivatagok Ékkövei című kaktusz és porzsgás növény kiállításon és vásáron. Örülök, hogy idén is találkoztunk. Egy fantasztikus élményben volt részünk néhány perccel ezelőtt. Legyen olyan kedves, mondja el Ön, hogy mi is volt ez a közös élményünk?
Nagyon hálás vagyok azért, mert Koltai Gáborék udvarán egy 18 hónapos kisfiúval együtt ültethettem növényt. Leírhatatlan élmény az, amikor egy éppen járni tanuló gyermek növényt ültet. Megható. Még a pillanat hatása alatt vagyok, azért, mert boldogsággal tölt el látni, ahogy kiválasztja a cserepet, ahogy beletölti lapáttal a földet, ahogy locsol, ahogy a növényt beleülteti, és az az igazság, hogy ezek az élmények feltöltik a lelkemet. Azért jöttem, hogy a gyerekeknek átadjam a nagyszüleimnek a tudását.
És sikerül is ezt átadni, hiszen most is, ahogy ide érkeztem Önhöz, hogy riportot készítsek Önnel, bizony várnom kellett Önre, mert hogy mindig van érdeklődő gyerek és érdeklődő szülő, hála a jó Istennek. Megfogalmazhatjuk azt, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a növény és a természet szeretetét.
Igen, teljesen egyetértek. Célom az, hogy a gyerekeket közelebb vigyem a természethez, és hogy minden gyermeknek legyen saját kiskertje, saját növénye, amit nevelhet. Ebben az évben paradicsompalántákat is hoztam, és ennek az a nagyon nagy különlegessége, hogy a kisunokám vetette a magokat. Még most ez 3 éves, és már mi elkezdtük a készülődést 1 évvel ezelőtt, összegyűjtöttük a magokat, mi márciusban elvetettük, a pici kezével szórta a magokat, és együtt neveltük. És amikor kitettük az ablakba, akkor mindig figyeltük, hogy milyen az időjárás. És a kisunokám olyan figyelmes, hogy amikor fújt a szél, akkor szólt, hogy mama, vegyük be, és az, hogy tovább adhatom azokat a növényeket, amik a kertemben termettek, az nagyon-nagyon szép.
És itt vagyunk az ön kis tandjánál, ha fogalmazhatok így, és szeretném elolvasni, hogy aki kertet épít, örök boldogságot épít, ezt írta ki, és mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, ide illik a kalkuttai Teréz anyától vett idézete is, miszerint az élet Isten legnagyobb ajándéka. Ezeket az üzeneteket mindenképpen szeretné ön átadni az itten érdeklődőknek. Jól gondolom én ezt?
Igen. Amikor megszületik egy gyermek, akkor az ember a legnagyobb boldogságot éli át. Amikor megszületett a fiam, akkor...
Akkor nagy boldogságot élt át. Egyetlen gyermeke van?
Igen.
A fia, és most már hála jó Istennek, akkor nagymama is, ahogy említette, mert hogy a fia családja által született egy kis unokája is.
Hálás vagyok azért, mert ősszel meg fog születni a második kisunokám, és már nagyon várjuk.
Ön pedig milyen jó majd az unokáit is a természet szeretetére nevelheti, hiszen ezt teszi már hosszú-hosszú évek óta, járja a programokat, és hát általában Ilona növényeket ültet a gyermekekkel együtt. Ugye ez az Ilona növény a sokak által közismert pletyka növény, de hát van itt előttünk az asztalon más növény is, amelyet akár választhatunk és elültethetünk. Legyen olyan kedves, erről beszéljünk még, milyen növényeket is látunk itt magunk előtt.
Igyekszem minden évben új növényeket is hozni, azért, mert vannak visszatérő gyerekek. És amikor az első évben itt jártam akteleken, akkor Ilona növényeket hoztam. Tavaly szamóca, málnatöveket, az idén paradicsompalántát, Ilona növényt, aloe verát és mexikói sarjikát. Aminek az a különlegessége, hogy a levelén jól lehet látni, hogy kicsi új növények fejlődnek, amik tulajdonképpen önszaporító. Ez különlegességként hoztam a gyerekeknek. A paradicsomot pedig azért hoztam, mert szeretném azt, hogyha a gyerekek minél több zöldséget, gyümölcsöt ennének. És az egészséges táplálkozás az a szívügyem. Úgy gondolom, hogy nagyon jó az, hogy a nyári szünet, és akkor a gyerekek, ők saját maguk nevelhetik a zöldségeket, gyümölcsöket, és akkor az, hogyha benne van az ő keze munkája, akkor értékelni fogja, és akkor van esély arra, hogy meg is kóstolja. Hogyha veszünk a boltban egy paradicsomot, akkor nagyon sok az ízetlen. És hogyha összehasonlítjuk azt, amit a saját kertünkben termelünk, és megvárjuk, amíg megérik, akkor az íze zamatos.
A kettő között óriási a különbség.
Igen. Most koktélparadicsomokat hoztak, amit pici, és az előbb is egy kisfiúval ültettünk, akár a 18 hónapos kisbaba is meg tudja enni.
Van-e kedvenc növénye? Jogosan teszem fel ezt a kérdést, hiszen olyan sokféle fajta növénnyel találkozik. Lelkesedéssel beszél a növényekről, ez nem kérdés. De van olyan, amely különösen közel áll valami miatt a szívéhez?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Azért, mert bármerre megyek, mindig gyönyörködöm a növényekben.
És minden növényben megtalálja a szépséget.
Igen, a csodát.
A csodát.
Szeretném elmesélni a ma reggelemet. Hálás vagyok azért, mert különleges élményben volt részem. Mindig, amikor megérkezem, én már 8 órára meg szoktam érkezni, és végig sétáltam Gáboréknak a kertjén. Még csillogtak a harmadcseppek a növényeknek a levelén, én mezítláv szoktam végigmenni a pázsiton. A kertembe is, amikor beléptek, akkor leveszem a cipőmet, és mezítláv megyek. És ahogy végigmentem a somsétányon, majd a szedersétányon, Gábor nagyon jól megtervezi a kertjét, minden megvan benne. Zöldségek, gyümölcsök, változatosan, és mindenre gondol. Ami nagyon tetszik a kertjében, az, hogy meghagyta a gyógynövényeket is, és úgy kaszálja a füvet, hogy mindig vannak virágzó növények. Ami különösen tetszik, az, hogy a csalán is megmaradt. Sokan nem tudják azt, hogy milyen értékes a csalány. Gyomnövényként tekintenek rá, pedig az egyik legmagasabb vastartalmú növény. A gyerekeknek is, hogyha vérszegények, akkor csalánszörpöt lehet adni, és például a nőknek is nagyon hasznos, hogyha tárolt csalánt esznek tavasszal, amikor még zsenge a hajtása. Másik, ami eszembe jutott, a virágok. Bármerre megyek itt a kertbe, látom a mezei és a gyógynövényeket. Sokan lenyírják a füvet, pedig, hogyha meghagynák, akkor lehetne látni a színes katánkórókat, most virágoznak. A cickafark fehér, és amikor így a sokszínű mezőt látja az ember, az egészen más, mint a kiszáradt füvet nézni. Most már lassan egy hónapja nem esett az eső, de a kis apró növények megjelennek a fűben. Ott van a kereklevelű útifű, a lándzsás útifű, a katánkúró a kék virágával, a fehér cickafark, és ez egy változatos környezetet
biztosít,
igen.
És ezt a csodát látta ön a reggeli órákban, és eszébe juttatta a régi szép emlékeket. Viszont még az előző riportunkban, amikor először találkoztunk, akkor bizony megemlítette azt, hogy a nagyszüleitől örökölte, és a nagyszülei által szerette ön meg a természetet. Gyermekként nagyon szép emlékei vannak ezzel kapcsolatosan. Jól emlékszem én?
Igen. Hálás vagyok a nagyszüleimnek azért, mert egy olyan gyermekkor biztosítottak számomra, amit minden gyermeknek kívánok. Növények, állatok között nőttem fel, egész nap kint lehettem a szabadban. A mai gyerekeknek nagyon nagy szükségük van arra, hogy minél több időt töltsenek a szabad levegőn. Úgy gondolom, hogy a növények, az állatok harmóniával töltik fel az embernek a lelkét. És a mai embernek nagyon nagy szüksége van erre és a csendre. És olyan jó lenne, hogyha minél többen kezdenének el kertészkedni, és olyan jó érzés, hogy én egy picit ehhez hozzátehetek.
Ennek az üzenetnek a továbbítására is kitűnő lehetőség ez a mostani rendezvény, amely minden évben megrendezésre kerül az Aggteleki Koltai házaspár jóvoltából. Ezen a napon voltak már élményei? Azon kívül az élményen kívül, amelyet közösen éltünk át, voltak már érdeklődő gyermekek, akik önnel együtt ültettek növényeket?
Igen, hál' Istennek vannak visszatérő gyermekek, és olyan jó hallani, amikor elmesélik, hogy azt a szamócát, amit tavaly ültettünk, megmaradt, és az idén már termett. Az, hogy az Ilona növény, az egyik nagymama két unokájával volt kint, és akkor mondta, hogy a gyermekkorát idézte fel, hogy milyen jó volt, amikor a családi házban még a pletykák szépen lefelé futottak, és hogy most ugyanezt visszakapta azért, mert gyönyörű szépen megmaradt az Ilona növény.
Bár én nem vagyok gyermek, de azért szeretném elmondani, hogy én is önnel együtt ültettem tavaly vagy tavaly előtt egy növényt, és bizony az is szépen virágzik. Még kérdezte is, hogy virágzott már, és valóban megmaradt, úgyhogy elárulhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy ültetni és a növényekkel foglalkozni nagyon jó és hasznos dolog.
Igen. Az újrahasznosítás úgy gondolom, hogy a fenntarthatóságnak az egyik legfontosabb része, és a gyerekeknek elhoztam a kis lapátomat. A padláson találtam meg, rozsdás volt. Lecsiszoltam, és utána befestettem. A kertben volt boccabokor, és arról egy ágat lemetszettem, méretre vágtam, és akkor így készen van a homokozó lapát. És ezzel a gyerekek tudnak földet lapátolni. Nem vettem újat, mert nincsen rá szükség. A kis öntözőkanna az még az én gyermekkori öntözőkannám. A nagyszüleimnél töltöttem minden nyarat, és minden este végigmentem, és meglocsoltam a muskátlikat, a begóniákat, és most ezzel a kis locsolóval locsol az unokám.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
A nagy álmom, hogy a nagyszüleim fa anyagából magaságyásokat építsek az újrahasznosítás jegyében. Írtam erről egy könyvet, amelynek az a címe, hogy Életem reménye, a természet legyen a tanítód. Az alcíme az, hogy az egészséget, az újrahasznosítást, a fenntarthatóságot képviselem, és a megoldásközpontú gondolkodásnak a híve vagyok. Észrevettem azt, hogy a mai világban mire van nagyon szükség. Az, hogy értékeljük azt, amink van. A nagyszüleink mindent megbecsültek, mindent értékeltek, és most nagyon sokat beszélünk a fenntarthatóságról. Amikor a nagyszüleiminknél voltam, ez a szó nem hangzott el, de a példájuk minden egyes tette a fenntarthatóságot mutatta. Emlékszem, hogy nagymamám, amikor megmaradt a kenyér, akkor mindig a száraz kenyeret morzsának felhasználta, és amikor szívás gombócot készített, akkor felhasználta. Ugyanígy, amikor a gyümölcsfák alatt peregtek le a fáról az almák, a körték, akkor lehajolt és felszedte. És hogyha kukacos volt, vagy hogyha egy kicsit elkezdett romolni, akkor kivágta belőle, és finom almás süteményt készített. És olyan jó lenne ezt a tudást visszahozni. Megvannak a nagyszüleimnek a régi eszközei, és tavaly már óvodákban elkezdtük a búzavetést. Nagyon nagyra értékelem a tönköly búzát, és 2 óvodában vetettünk búzát, és szeretném megmutatni a búzának az útját, hogy a pici magtól, hogy hogyan jutunk el a kenyérig. Ez azt jelenti, hogy szeretném bemutatni a gyerekeknek, hogy milyen gabonafajták vannak, tehát növényfelismerés. Utána kis öllőn a gyerekek őrölnék meg a gabonamagokat, aztán megvannak nagymamának a teknői, és akkor abban dagasztanák a gyerekek. Na most egy teknő köré szerintem 8 gyerek is körbe tud állni, és akkor ezzel a finom motorikus képességüket is tudjuk fejleszteni. És utána pedig az lenne az igazi, hogyha a kemencébe tudnánk megsütni. Igazi kovászos kenyeret szeretnék sütni, és megmutatni azt, hogy hogyan lehet kovászt készíteni. Mert olyan jó lenne ezt a tudást továbbadni. Nagyon sok boltban, hogyha elmegyünk és kenyeret veszünk, és végigolvassuk azt a hosszú listát, hogy mennyi tartósítószer, mennyi adalékanyag van benne. És akkor ne csodálkozzunk azon, hogy nagyon sok az allergiás gyerek. És nagyon egyszerű lenne, hogyha a gyerekek tudnának a felnőttekkel együtt otthon kenyeret sütni, mert akkor lehet, hogy kevesebb érzékeny gyermek lenne. Tudom, hogy ez időbe tart, tudom, hogy meg kell tanulni, de úgy gondolom, hogy érdemes.
És az álmának a megvalósítása jelenleg hol tart? A könyv már elkészült, és hol tart a folyamatban? Mert ez egy csodálatosan szép terv és jövőbeli terv valóban. A megvalósítása hol tart?
A könyv 3 nagy részből tevődik össze. Az első része a hála nagyszüleimnek, a második része a kertépítés gyerekekkel, a harmadik része pedig útra való gondolatok. A családomnak nyomtattam ki a könyvet, szeretném megjelentetni, kiadókkal felvettem a kapcsolatot, kaptam kiadói szerződést is, úgyhogy remélem, hogy minél hamarabb meg fog jelenni a könyv, és most olyan oktatási intézményt keresek, ahol meg tudnám valósítani, amit a könyvbe leírtam. Azért, mert a magaságyás építés úgy gondolom, hogy példaértékű, mert azt tapasztalom, hogy a mai gyerekek már nem fognak kimenni kukoricát kapálni és hajolgatni, de hogyha egy magas ágyást építenek, akkor remélem, hogy kedvet kapnak ahhoz, hogy növényeket ültessenek. Ezt a magas ágyást úgy képzelem el, hogy az életre nevelni a gyerekeket. Ami azt jelenti, hogy az iskolában megtanulják a matematikai műveleteket, de a gyakorlatban alkalmazni. Tehát ők terveznék meg, kiszámítanák az anyagszükségletet, kiszámítanák, és utána generációk együttműködése, tehát nagypapák segítségével fából megépítenék a magaságyást, együtt lenolajjal lefestenénk, és a magokat együtt vetjük el, és figyeljük a fejlődését. Azért, mert úgy gondolom, hogy úgy érdemes, hogyha minden mozzanatban részt vesznek. Tudom, sokan mondják azt, hogy nyáron az iskolák be vannak zárva, és hogy ki fogja locsolni a növényeket. Erre azt tudom mondani, hogy látva ezt az aszályos időszakot, az lenne jó, hogyha már márciusban elkezdenénk a magaságyásoknak a bevetését, ami azt jelenti, hogy olyan növényeket ültetnénk bele, amelyek június végére, amikor a gyerekek ugye befejezik az iskolát, termést hoznak. És akkor ők ültetnék a dugdosnák a hagymát, borsót, salátát. Ezek mind beérednek június végére. Én nyáron pihentetném a magaságyást, és amikor a gyerekek visszajönnek ősszel, akkor kezdeném el újra.
Aki hallja, adja át ezzel a mondattal és ezzel a felhívással fejezhetjük be mai beszélgetésünket, mert szívből kívánom, hogy az általunk megfogalmazott szép gondolatok és jövőbeli tervek valósuljanak meg. Adja a jó Isten, hogy riportunk apropóján találjon halló fülekre az ön terve, hogy az iskolák, katolikus iskolák, intézmények megvalósíthassák az új tanévben, akár biológia tanárok, akár pedig a tantestületben, osztályfőnökök segítségével ezeket a szép terveket és célokat. Nyugodtan megfogalmazhatjuk, hogy akikben felkeltettük az érdeklődést, szerkesztőségünk által megadjuk az ön elérhetőségét, vegyék fel önnel a kapcsolatot, és onnantól kezdve már elindulhat egy szép kezdeményezés. Jól gondolom én ezt?
Igen. Azért, mert ez már nagyon-nagyon régi álmom. És olyan jó lenne, hogyha amit 2016-ban leírtam és megfogalmaztam, hogyha látnám, hogy hogyan valósul meg.
Mindazon túl, amit itt eddig megemlítettünk, hogy aki kertet épít, az örömöt és boldogságot épít, és hogy az élet Isten legnagyobb ajándéka, hogyan fogalmaznál még meg, mi a szépsége mindannak, amit ön végez és a mindennapjaiban tesz? Mi a szépsége a természet szeretetének? Jó, a természet önmagáért beszél, de szavakkal hogyan tudnánk ezt érzékeltetni?
Mit jelent számomra a kert? Azért, mert mindent jelent. Számomra a kert mindent jelent, a testi, lelki egészséget. Egy verssel szeretnék válaszolni. Károli Ami, kert. Ha egész életedben ezt akartad, s végül megteheted, szoríts magadhoz kertedet. Számold meg fűszálait, leveleit, beszélgess a vendégfűzgallyal, amíg kirügyezik, etesd, itasd fáradhatatlan a kertedet, egészen addig, ameddig megteheted.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Zabari Juditnak, örülök, hogy ismételten találkoztunk. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és megtiszteltetés, hogy újra itt lehetek a Koltai házaspár udvarán, mert nagyon jó példát mutatnak. We'll be right back.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: La visita delle sette chiese, a római hét templom meglátogatása, az zarándoklat lelkiségéről. A római hét templom zarándoklatról szóló sorozatunk első részében az alapítást meséltük el, ahogy Néri Szent Fülöp 1552-ben a féktelen és csobzódó farsangi ünneppel szemben egy ugyancsak lelkes, de a lélek józan mámorával teri programot kínált Róma népének, amelynek során útközben imádkozva és énekelve meglátogatták Róma legősibb bazilikáit. Így született meg a máig közkedvelt hét templom zarándoklat, amelynek eredeti lelkiségét mostani adásunkban ismertetjük, eredeti dokumentumok nyomán egyúttal bemutatjuk Néri Szent Fülöp híres Minden hiába valóság himnuszát, melyet direkt erre az alkalomra írt. Először a zarándoklat nevében szereplő hetes számról szólok. A hetes szám Rómában a város alapítása óta a hét halom révén szimbolikus jelentőségű, de a keresztény korszakban is különös jelentőséget kapott olyannyira, hogy a hagyomány pontosan hét legfőbb templomot jelölt meg a városban. A hetes szám egyház értelemben összefüggésben áll a Szentlélek hét ajándékával, vagy a jelenések könyvében említett hét kisázsiai egyházzal. De gondolhatunk a Via Crucis, a keresztút eredeti, még csak hét állomására, vagy éppen itt Rómában a korai egyház területi felosztására, amely hét diákóniából állott, ahogy azt a harmadik század közepén Szent Fábián pápa felállította. Egyszerűbben és konkrétabban látja a kérdést a 16. századi tudós és történész, az ágostonrendi Onofrio Panvinio, egyúttal Néri Szent Fülöp kortársa, aki szerint az zarándokok eredetileg a vatikáni Szent Péter, a falakon kívüli Szent Pál, a lateráni Szent János, az ugyancsak falakon kívüli Szent Lőrinc és a Santa Maria Maggiore bazilikákat látogatták meg, tehát ötöt, amihez később szinte magától értetődően társították a Szent Sebestén és a jeruzsálemi Szent Kereszt bazilikákat. Ennek egyik oka a zarándokok lelkesedése, mert az öt említett templom látogatása során így is úgy is elhaladtak a jeruzsálemi Szent Kereszt bazilika és a Szent Sebestén vértanú templom mellett, amit ősiségük miatt már csak tiszteletből is fel kellett keresniük. Másrészt pedig ezek a helyek amúgy is útbe estek, hiszen a Szent Sebestyén Bazilika a Szent Pál Bazilikától a lateráni székesegyházig vezető úton állott, a második pedig a lateráni és a Szent Lőrinc Bazilika között feküdt, és így méltánytalan is lett volna megállás nélkül elhaladni mellettük. A Szent Sebestyén katakomba egyébként is ismert volt az UBS keresztényei számára, mint az egyetlen olyan ókeresztény föld alatti temetkezési hely, amit a város hívei folyamatosan mindig látogathattak. Innét is érthető, hogy Néri Szent Fülöp előszeretettel éppen ezt a katakombát kereste fel rendszeresen. A hagyomány szerint a harmadik században átmenetileg együtt őrizték Szent Péter és Szent Pál erekéit, hogy megóvják őket az üldözések veszélyeitől. A Szent Kereszt Bazilikában viszont Krisztus szenvedésének erekéit őrizték, amelyeket Szent Ilona, Nagy Konstantin császár anyja tárt fel és hozatott Rómába, miután 327-28-ban Jeruzsálemben módszeresen végigkutatta és feltárta a megváltás legfőbb emlékhelyeit. A középkori krónikák számos olyan személyiségről szólnak, akik rendszeresen felkerestek Róma legősibb templomait. Köztük találjuk svédországi Szent Brigittát, aki miután megözvegyült, 1349-ben Rómába költözött, hogy életével, gesztusaival hazatérése bírja az idegen Avignonban székelő pápákat. Szent Brigitta templom látogatásai a hit védelmét is szolgálták, hiszen Rómának azon páratlan lelki kincseit kereste fel, amelyeket elhagytak a város püspökei. Az sem véletlen, hogy épp a reformáció idején, a 16. században lángolt fel újból a nosztalgia a város első századai keresztényeinek hite iránt, amelyekről éppen ezek a bazilikák tanúskodnak a legékeszólóbban. Ennek a folyamatnak nagy lendületet adott az 1545 és 1563 között az észak-olaszországi Trentóban tartott zsinat, amely a hit és az erkölcs megújítását szolgálta. Néri Szent Fülöp pontosan ennek a századnak a gyermeke, hiszen 1515-ben Firenzében született, de még ifjú diákként Rómába került, és mind halálig 1595-ig ott is maradt, mint a város derűs lelki apostola. Lelkét a jézusi karitász igazi evangéliumi szelleme hatott át, gondoskodott a szegényekről és a betegekről, az árvákról és a kirekesztettekről, de közben egy szilárd keresztény optimizmust közvetített, amely a földi életben is lehetőséget látott a derűre és az örömre. Sok szent élt akkor Rómában, buzgó férfiak és nők, de köztük is kitűnt Néri Fülöp bizalommal sugárzó arcával, ami meghatározta a körülötte formálódó csoportok és közösségek hangulatát. Mint ahogy e témában előző adásunkban beszámoltunk, a Pippo Buono, a jó Fülöp 19 éves korában került Rómába nevelő tanárnak. Már akkor, tehát egészen fiatalon, még mielőtt pap lett volna, szinte minden nap felkereste a város szent helyeit, ahol hosszú órákat töltött elmélkedéssel. Miután életének részévé vált ez a töltekező visszahúzódás, és 1552-ben pappá szentelték, kezdte rábeszélni barátait és követőit, hogy kísérjék el ezekre a templomlátogatásukra. Facciamo una visita! Induljunk látogatóba! Hangzott kezdcsinálón a kérése. Nem volt benne semmiféle nehéz ünnepélyesség, szomorúság pedig pláne nem. Kezdeményezése idővel igazi nép ünnepélyé vált, legalábbis saját környezetében, a fiatalokat magába gyűjtő oratóriumok világában. Feltűnő, hogy a vizita látogatás szót használja a közismert peregrináció, zarándoklás fogalma helyett. Ennek megőrzi mély vallásos tartalmát, de kibővíti azt, és bár meghagyja alapvetően penitenciális, bűnbánati jellegét, hozzáteszi a természetjárás és a teremtett világ szépségeire rácsodálkozás lehetőségét. Igazi firenzeiként magától értetődően fogékony a szépre, de benne van a lelkében Savonarola, a szigorú domonkos szerzetes hatása, aki elemi erővel kelt ki a hiába való magamutogatás, a pompa és a gazdagság ellen. Tőle vette a vanitas, a hiába valóság fogalmát, amit az örök életre figyelő szívével és Jézusi szegénysége szabadságával mindenki figyelmébe ajánlott. Így született meg a minden hiába valóságról szóló himnusza, amelyet természetesen elsősorban az oratóriumok fiataljainak szánt. Mint hogy azok világában a színjátszás, a zenélés és a játék természetes társa volt a közös imádságnak és elmélkedésnek, így gyorsan dallamot szereztek hozzá, és már is fújni kezdték a Pippo Buono nótáját. Olyannyira, hogy a hét templomlátogatás állomásainak állandó része lett, sőt, belépett a liturgiába is. És amíg hozzávesszük a zajos, magamutogató, jelmezes karnevál világát, akkor azt is mondhatjuk, hogy az egy pedagógiai teri találat. Ezért is hallgassuk most meg Néri Szent Fülöp Minden hiába valóság című himnuszát, amelynek alcíme Emlékedés a lélek bölcsességéről. Hiába valóságok hiába valósága. Minden hiába valóság. Az egész világ és mindene. Minden hiába valóság. Ha a világ kegyességei olyan magasra is emelnek, ahová csak akarod, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha ezer évig uralkodnál egészségben, boldogan, gondtalanul, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha ezer szolgád is lenne körülötted éjjel és nappal, de a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha több katonád lenne, mint Szerxésznek volt, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha minden nyelvet beszélnél, és bölcsnek tartanának, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha teljes kényelemben élsz, villágban és palotákban, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. És ha ünnepekkel, játékokkal és énekekkel töltöd minden napodat, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Teljesíts minden vágyadat, élj egészségesen, vidáman és fájdalom nélkül, de mi lesz a halál után? Minden hiába valóság. Tehát fordíts szívedet Isten felé, add neki minden szeretetedet, ez soha nem fog hiányozni, mert minden egyéb hiába valóság. Ha élveznél, amit akarsz, minden vágyat, minden örömet, de a halál után mi lesz? Minden hiába való. Ha minden kincsed meg lenne, gazdagság, ezüst és arany, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha ebben a világban élnél, mindig boldogan, örökké vidáman, a halál után mi lesz? Hiszen minden hiába való. Ha távol a fájdalomtól és a szenvedéstől, betöltve minden vágyadat élnél, a halál után mi lesz? Minden hiába való. Ha itt marad a szíved, újongással töltve minden órád, a halál után mi lesz? Minden hiába való. Tehát fékezz vágyaidat, fussál az Istenhez, aki mindig befogad téged, mert ez neked soha nem fog hiányozni. A 16 versszakból álló himnusz nyelvezete elsősorban a fiatalok végtelen vágyait tekinti, sorra veszi azokat, és az örökké valósághoz méri. Ám az utolsó vers mintegy megkereszteli az előzőeket, mert fékezni kell ezeket a vágyakat, hogy valóban hasznos társaink legyenek. Ám a jó Fülöp nem állítja le mégsem a gyereket, hanem arra buzdítja. Fussatok, szaladjatok az Istenhez! Képzeljünk el sok száz, sőt ezer gyereket és fiatalt, akik nagyjából százas csoportokban végigvonulnak a városon és betérnek a legfontosabb templomokba. Van, mikor csendesen vonulnak, van, amikor imádkoznak, de időről időre énekelnek is. Teri torokból, ahogy a gyerekek tudnak. Bizony mondom, az a Pippo-féle himnusz a hiába valóságról nagyon megérintette Róma lakóit. Nem egy aszkéta dörögte az arcukba, hogy minden hiába valóság, hanem egy fegyelmezett gyereksereg. Ők pedig szívből énekelnek, hittel és hitelesen. Persze, hogy szóbeszéd lett a városban mindenfelé. hambazó szerda előtti torkos csütörtökön, aztán a bőti időszak hétköznapjaiban. Beszéltek róla a város kocsmáiban, a plébániákon, a főúri palotákban, de szóba került Pippo Buono hiába valósága az apostoli palotában, harmadik Gyula pápa jelenlétében is. Beszéltek róla, és közben észre sem vették, hogy az a hét templom látogatás csendben elkezdte alakítani a lelküket, az egyszerű emberekét épp úgy, mint a műveltekét, hívőkét és kevésbé hívőkét. A hét templom látogatásnak van egy alapvető sajátossága, amely noha a 16. század egészéhez kötődik, mégis egészen az alapító Néri Szent Fülöp lelkületéből fakad. Ez pedig a zarándoklat Máriás jellege. A Pippo Buono közismert mondása Siate devotia della Madonna, vagyis tiszteljétek a szűzanyát. Egyrészt magával hozta ezt Fiorentina, Firenze Máriát tisztelő virágos városából, jegyze meg a mi forintunk is a virágos Máriára utal, másrészt pedig ez a madonnás vonás tovább mélyült Rómában. Elég csak a kortárs lojolai Szent Ignáca gondolni, aki főhadiszállását, szerény kis rendi központját a Santa Maria della Strada, a számára oly kedves Útiboldogasszony kápolna mellett rendezte be, mert azt ott találta. Hasonlóképpen történik Néri Szent Fülöp honfoglalása, aki pedig a Parioli és a Ponte római város negyedek mesdjéjén álló régi Szűz Mária születése kápolnát szerette meg és kapta meg induláskor a formálódó oratóriuma számára. Néri Szent Fülöp rendjének anyatemploma, az Isten szülő Szűz Mária és a Nagy Szent Gergely tiszteletére emelt templom, amit a nép egyszerűen mindmáig Chiesa Nova új templom névvel illet, az örököse az eredeti Mária születése kápolnának. Ennek eredeti fali freskóját a Mária születése képpel 1535-ben megrongálták, éppen az arcán, mire az vérezni kezdett. Hamarosan gyógyulások kötöttek a freskót, és az oratóriánusok annyira megszerették, hogy először rendbehozták a kápolnát, majd a Mária freskót bevitték az új templomba, és egyenesen a főoltárra helyezték. Ennek a Madonnának a hálóénekét a Magnifikátot is előszeretettel imádkozták a zarándoklat során, főként azokat a verseket, amelyek mintegy a hiába valóság himnusz alapjául szolgáltak. Mária lelke magasztalja az Urat, szíve újjong üdvözítő Istenében, mert karja nagyszerű dolgokat cselekszik. Uralkodókat taszít le trónjukról, de fölemeli az alázatosokat, az éhezőket betölti minden jóval, de üres kézzel bocsátja el a gazdagokat. Pontosan ezt mondja ki a Vanitas éneke, és sajnos ez mára sem vesztett aktualitásából. Ma is ez a lényegi kérdés, hogy miért és mire gyűjtök. Mit tekintek fontosnak, vagy ahogy az Úr Jézus kérdi, mi a szívem kincse? Innét az egykori Mária születése kápolnából indult a zarándoklat, és elsőként az óramutató járásából ellentétesen a közeli Szent Péter bazilikát keresték fel, hogy tisztelegjenek Péter utóda a római pápa előtt, aki 1552-ben éppen a római Del Monte családba származó harmadik Gyula pápa volt, aki nevével is hangsúlyozta a vatikáni bazilika átépítését megkezdő második Gyula pápa örökségének továbbvitelét. Valójában Néri Szent Fülöpék Máriával együtt vonultak, az ő lelkesedésével, ahogy ő maga az angyal üdvözlet után útra kelt és sietve felment Erzsébethez. Máriától indul, és Máriához tart a zarándoklat, hiszen annak záróköve az Equilinus dombján emelt ősi Santa Maria Maggiore Bazilika. A közel két napos zarándoklat egy mozgó lelki gyakorlat, a szűzanya nyomában az apostol fejedelmek és a római vértanú keresztények megszentelte útvonalon a hét templom meglátogatásával. Egyénileg, csoportosan, a világ mindenféle országából érkező zarándok az év bármely napján ma is útra kell, hogy végül annak a karjaiba érkezik, akit megváltó úrunk a kereszten mindnyájunk anyjául rendelt. Ezért is imádkozzuk most együtt, most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imái gyermekinnek nem, te soha nem beted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
Quando cammino mi sento una gioia da Maria, mi sento chiamare.
A római hét templom zarándoklat lelkiségéről szóló műsorunkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Falusi délután. Jaj, ez a sárga nyár engem halálra untat. Pihegni látom rokkant, elnehezült falunkat. A csönd fölötte világnagy lilium, szárán a napbogár mászik hallgatagon. Ásít a körtefa, elejti zöld gyümölcsét, totyog egy kacsa érte, csattogtatja a csőrét. A kertben kutya jár, rebbennek a tyukok, széttört csillag a lábuk, a tolluk elpotyog. Porszál az úton, s nézd csak, egy vadtehén szalad, szeméből rémület leng, hosszukás vérszalag. Farkával bőszen csapkod, eldobna a fejét, a csordán egy tino szúrta ki a szemét. Megáll a postás, nézi, de aztán megy tovább. Újságot nyújt a korhad, becsukott kapun át. Van abban épp elég lelket borzongató. Rossz hír, gond, háború nem embernek való. Sár lesz a vérből, gondból, örök a csönd marad. A kaszakapa munka fullasztó nap alatt. A falu végi Krisztus kihalt kereszt halált, példaként fonnyad el, mint megfeszített virág. Határba, aki ballag, határból, aki jön, látja plé vonaglását, s már nem szól, nem köszön. De néha nyers kölyök, ki kószál egymaga, megáll előtte, nézi, benreked a szava. Zúgnak fejében bűnök, félelmek, ős mesék, és mint ki az egészből egyetlen szót sem ért, követ ragad a földről, a szenvedőhöz vágja, s elszalad, elszalad, de hallja hét napig, valaki nagyon jajgat a sárga csöndű nyárban.
Csori Sándor Falusi délután című versét a szerző előadásában hallották. Csori Sándor a Nemzetművésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyan született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 42-ben a népi írók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolába. Itt érettségizett a Református Kollégiumban, 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei népújságnak. 51 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került.
1953-ban figyelt fel költészetére a kritika, különböző lapoknál dolgozott, majd 1958-tól szabad foglalkozású író, 68 és 88 között a Ma Film dramaturgia. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monoria lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 1984-ben Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal is elismerték. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja, 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagy díjával, 2014-ben pedig a Nemzetművészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára. Csóri Sándort hosszantartó súlyos betegség után 2016-ban érte a halál.
A nap imája.
Uram, add, hogy mindenben eleget tegyek az igazságosságnak, mert ez az út vezet az örömhöz. Az öröm a jutalom, az igazságosság az érdem és az ok. Amikor te, Krisztusunk, életünk majd megjelensz, mi is megjelenünk majd veled a dicsőségben, s akkor majd pontosan az igazságosságból fakad az örömünk, mint hogy te leszel az Atyaisten által számunkra rendelt igazságosság. Valóban boldogok azok, akik lelkiismeretükben már most élvezik az igazságosság gyümölcsét. Igaz, most fáradtságos ennek az erénynek a gyakorlása, de eljön az a nap, amikor minden fáradtság nélkül szeretjük, birtokoljuk, megértjük és élvezzük magát, az igazságosságot. Uram, ne engedd, hogy hátat fordítva az igazságosságnak beérjen valami hiú és mulandó örömmel.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!